Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki nem felejtette el, hogy a Jézus hét református üzenete sorozat az folytatódik, és ilyen plusz alkalmat raktunk. Ugye ilyen kis szórólapot osztottunk, és akik itt voltak, tudják. Szeretném kérdezni, hogy ki az, aki nem kapott a sorozat végét, tehát a két héttel ezelőtt nem volt itt, és aki nem, akkor... Talán még egy van. Jó, és akkor megpróbálunk. Jövő hétre még hozunk. Jó, jövő hétre még egyet. Mert ez volt, ugye ez az a könyv, ami az egésznek a vázlata volt, és akkor vissza lehet olvasni. Egyébként Dénes szegény most beteg, de ez a mai előadás is föl lesz véve. És ami volt a 8 előadás, az már fönt van a Bibliai Szabad Egyetem győri honlapján. Le lehet tölteni, vissza lehet hallgatni, a képeket meg lehet nézni. Ha valaki böngészte már, akkor láthatta, hogy már ez mind fönt van, ez az anyag. És ha már itt Déneséget említettem, ugye tavaly Erzsikével együtt szerveztek egy medvehagyma túrát, és ismét lehetőség van erre a túrára. Most vasárnapra szerveznénk. Nem tudjuk, hogy milyen idő lesz. Ha valaki szeretne részt venni, ott hátul a könyveknél van egy papír, föl kell iratkozni, és meglátjuk, hogy akkor hányan vagyunk, hogy hány autóval tudnánk menni, vagy hogy lesz az utazás. Erzsike azt mondta, hogy egyébként busz is van, hogy ez Kajárpécre vasárnap 9:15-kor, ha jól emlékszem, akkor indul a busz, és akkor ott a kultúrnál kell leszállni, és onnan már tehát együtt lenne az indulás. Tavaly is ott voltunk, és hát már elég szépen kihajtott, szépen lehet szedni, még ez a hét, ez jó időt adott, úgyhogy... Aki szereti, tehát tudom javasolni egy kis vasárnapi kirándulás. Hát ez egy hány óra körül volt, nem tudom, Gyöngyike, rád nézek, te voltál tavaly is, hány órát voltunk, egy 2-3 órás elfoglaltság, egy óra út oda, egy vissza, tehát lényegében kora délután már itthon van az ember, egy 9 órás indulással voltunk körülbelül, tehát egy kis kirándulás, jó levegőn, szabadba, és utána lehet főzni, vagy fölhasználni, kinek hogy milyen kedve van a medvehagymát, egy nagyon fantasztikus növény. Tehát aki szeretne, most vasárnap, és az föliratkozhat a papírra ehhez a túrához. És hát szeretném mondani, hogy a 4 előadás után lesz folytatás, már a meghívók elkészültek, épp tegnap voltam érte a nyomdába, még nem hoztam el, mert még annyira előre van, április 19-én, ugye egy teljesen más sorozattal fogjuk majd folytatni. Most még a Jelenések könyvében lesz ez a 4 előadásunk, húsvétig, és utána pedig a kispróféták, tehát az Ószövetség kisprófétáinak az üzenetéből fogunk válogatni. Több előadónk is lesz, Kökénye Zsuzsa, Hites Gábor, Stramszki István, Csizmadia Róbert, tehát többen, akiket már ismernek, akiket lehet, hogy még nem annyira. Tehát egy ilyen vegyes előadói csapattal fogjuk a kisproféták könyveit egész május végéig tanulmányozni. Úgyhogy ennek a meghívóit majd, hát szerintem ugye április elejére elhozom, hogy akkor már nem felejti el az ember, mint így egy hónappal előbb, még lehet, hogy el is veszítjük a kis meghívókat. Most pedig akkor folytatjuk a Jelenések könyvében a tanulmányozásunkat, mégpedig az első angyali üzenettel. Ugye azt említettem, hogy 3 angyalnak az üzenetét fogjuk megnézni most a Jelenések könyvéből, illetve még egy ő hozzájuk kapcsolódó angyalt. A 14. fejezetben találjuk a 3 angyalnak az üzenetét, 3-as angyali üzenet, így is nevezi a Bibliatudomány, és hozzájuk kapcsolódik majd egy angyal a 18. fejezetből. Ha valaki itt volt a legelső alkalommal, amikor a pátmoszi látomásról volt szó, ott említettem azt, hogy ugye a Jelenések könyve az nem csupán egy könyv, hanem egyben egy levél. egy levél, János apostol küldte ugye a hét gyülekezetnek, de hát nem csak a hét gyülekezetnek, hanem mindannyiunknak, minden egyes hívőnek. A levél formulák, ott akkor beszéltem róla, most csak ismétlésként raktam be, nem fogok róla nagyon beszélni. Ugyanúgy van egy apostoli köszöntés az egész könyvnek, van egy áldás, ami lezárja az egész könyvet. Beszéltünk róla, hogy két nagy egységre osztható az egész jelenések könyve. Ugye van a hét üzenet, a bevezető látomás után, Jézus hét üzenete, ami ugye úgy van beharangozva itt a könyvben, hogy írd meg, amik vannak, és akkor elkezdi a kisázsiai gyülekezeteknek szóló részt, és utána pedig van egy látomás rész, ami a negyedik fejezettől a könyv végéig tart, az pedig így kezdődik, a negyedik fejezet első verse, megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Tehát ez már a jövőbe fog átvinni bennünket, bár tegyük hozzá a három, illetve a kisázsiai gyülekezeteknek az üzenete is még a jövőre vonatkozólag adtak útmutatást, jövőre vonatkozólag is adtak útmutatást, de a hátsó rész, tehát a negyediktől a 22. fejezetig, tehát tényleg olyan képanyagot láthatunk, ami a jövőben lévő dolgokra irányítja a figyelmet. Említést tettünk arról is akkor, hogy a jelenések könyve egy sajátos szerkezettel bír. Nem olyan, mint a többi könyv, hogy a végén van a csattanó, a végén derül ki, mondjuk mindegy kriminél, hogy ki a gyilkos, ki a, mi, a, mi a lényeg. A jelenések könyvében a lényeg az a könyv közepére összpontosul. A Biblia tudomány ezt nevezi úgy, hogy kiasztikus szerkezet, egy ilyen tükrös szerkezete van, fordított párhuzamú szerkezete van. És ha megnézik, tehát itt vannak a fejezete számok, amiket fölírtam, 11-től a 15. fejezet ez a központ. Hányadik fejezetből jönnek az angyalok, amiket kivettünk most? 14-ből. Tehát lényegében mi most a könyv csúcspontjával fogunk most foglalkozni. Nem véletlenül választottam egyébként itt húsvétig még ezt az angyali üzeneteknek a tanulmányozását. Miről szól ez a központi rész? Emlékszik-e valaki? Két éve még a gyermekek házában volt a jelenések könyvéről külön egy tavaszi előadása alkalom, még Kalocsai Tamás kollégám szervezte akkor. Emlékszik-e valaki, aki itt volt azon az alkalmon, hogy mivel foglalkozik ez a rész? Mi a központi témája a jelenések könyvének? Na hát akkor segítek, előre ugrok. Most ki is van írva. A sárkány harca. A sárkány harcával foglalkozik, a nagy küzdelemmel foglalkozik ez a központi rész. Egyrészt bemutatja, hogy ki az ellenség, mit csinál az ellenség, hogy mi a célja, mi a terve, és hogy mi lesz ennek a harcnak a végkimenetele, az is előre van vetítve, tehát ezzel foglalkozik a központi rész. Hogy egy kicsit megértsük a három angyalnak az üzenetét, szeretném megnézni a központi résznek a menetét, és egy picit bele fölvillantani dolgokat, nem mindet, mert hát akkor itt a 11, 12, 13. fejezetet is rögtön tanulmányozhatnánk. A Bibliai Szabad Egyetemen, ha valaki visszahallgatja a honlapon, tehát ez megtörtént már két éve, amikor a jelenések könyvét vettük így fejezetről fejezetre. Na de mi történik? A hét kisázsiai gyülekezet levele után találunk egy látomás sorozatot, hét trombitáról olvasunk persze más dolgokról is, de a hét trombita végén, a hét trombitának a megjelenése végén arról olvasunk, hogy a figyelem az Isten templomára fókuszál, és Isten temploma, azt olvasuk, hogy megnyílik. Megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének a ládája, vagyis mi láttatik meg? A szövetség ládája, magyarul a frigyláda, láttatik meg, és tudjuk azt, hogy ebben van az Istennek a parancsolatai, és lőnek villámlások, szózatok, mennydörgések, fölindulás és nagy jégeső. Miért fontos ez a kép, és miért erre fókuszál itt a központi résznek a bevezető része? Hiszen Isten templomának ez a része, a szövetség ládája tartalmazza az Istennek a parancsolatait, a 10 parancsolatot, ami központi helyet foglal el az egész jelenések könyvében, de a Bibliában is, amikor majd itt az imádat kérdését nézzük, az Istenhez való hűségnek a kérdését nézzük. Talán annyit hadd említsek meg, maga egyébként ez a szó, kitobosz, láda, görög szó, ez nem csak ládát jelent, hanem bárkát is jelent, szekrényt is jelent, és eszünkbe kell, hogy jusson az Ószövetségből is a menekülésnek az útja, a módja, hát mi volt például a vízözönnél, hogy menekültek meg, azok menekültek meg, akik bementek a bárkába, és azt látjuk, hogy a 10 parancsolat elveihez való hűség lesz majd a jelenések könyvében is a menedék, és a megmaradásnak az egyedüli ismérve, akik az örök életet elnyerik. A 12. fejezetben olvasunk arról, megjelenik a sárkány, megjelenik az ellenség, olvasunk arról, hogy Mihály és az ő angyalai, és a sátán és az ő angyali harcolnak. A sátán, ugye azt olvasjuk, ő a sárkány, ama régi kígyó, tehát az ördög több néven is megjelenik. Levettetik a földre, és mit csinál a földön? Azt olvasjuk, megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyébekkel az ő magvából valókkal. És ugye mire irányult a figyelem a 11. fejezetben? Frigyláda, Isten parancsolataira. Hát nem véletlen, mert mi jellemzi a hűségeseket? Hogy megtartják az Isten parancsolatait, és velük hadakozik, a sátánnak velük van baja, akik Isten parancsolatait megőrzik, és akiknél a Jézus Krisztus bizonyságtétele van. Az asszony. Hát ki az az asszony, akivel hadakozik a sárkány? Mit jelent az asszonynak a képe? Máriát is jelentheti ez a kép. Tudjuk azt, Jézus is meg akarta ölni ugye sárkány, a sátán a betlehemi születésnél. Na de itt az asszony magvából valókkal, hát ki takar az asszony? Ugye ha beszéltünk már róla, hogy az új szövetség az asszony képét azt az egyházra alkalmazza, a feleség képet, a mennyasszony képet, azt az egyházra alkalmazza, Jézus pedig a férj. És beszél úgy az egyházról, mint a férje számára, hűséges egyházról, mint a férje számára felékesített mennyasszony. Tehát az asszony az egyház. És az egyházban vannak olyanok, ugye, akik eltérnek, erről beszéltünk a hét levél kapcsán is, de van egy maradék, és ezzel a maradékkal van baja a sátánnak. A megalkuvókkal nincs baja. Emlékszünk Szárdiszra? A szárdiszi gyülekezetre? Az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Most már a sátán, ott nem olvasunk tévtanítókról, nem olvastunk arról, hogy bármiféle ilyen hamisság lett volna, mert már a sátán se érdekli az a gyülekezet, ami nem csinál semmit. Csak hogy akik hűségesen kitartanak Istenhez, azokat bizony el akarja pusztítani, és erről a harcról olvashatunk itt a 12. fejezetben. Tudjuk azt, hogy az ősellenség sosem nyíltan jelenik meg, sátán sosem nyíltan dolgozik, van egy nagyon jó megfogalmazás, és valóban igaz, amikor a téveigés egyik megjelenési formája lelepleződik, sátán csupán más állarc mögé rejti azt, és a tömegek épp oly mohón fogadják el, mint az előtt. Írja ezt a 19. században Ellen Good White keresztény írónő, aki arról beszél itt, hogy amikor az emberek hátat fordítottak, úgymond olyan egyházi tanításoknak, vagy fölismerték az egyházi tanításokban azokat az eltéréseket a Bibliától, akkor Sátán más módot választott, és rávette az embereket, hogy azt gondolják, vagy azt mondják, hogy hát akkor az egész Biblia csak mese, a vallás az pedig kitaláció, ugye a felvilágosodás, racionalizmus, ateizmus megjelenése. Sátán mindig állarc mögött dolgozik. Sohasem színről színre jelenik meg. Hogyan jelent meg Ádámnak és Évának? Nem úgy jelent meg, hogy hát én vagyok a hitető, szeretnélek elhitetni benneteket, bemutatkozik, és szeretném azt, hogyha ott hagynátok az Istent, és nekem hinnétek, hát így jelent meg, így kezdte. Hát ma se így dolgozik. Mindig állarcokat. Mindig a szépet, a jót akarja mutatni. Hát így lehet elhitetni valakit. Sajnos. És azt látjuk, hogy a Jelenések könyvében is, amikor itt a sárkány elkezdi a harcát az asszonnyal, a hitető munkáját, a 13. fejezet beszél arról, hogy bizony ő eszközöket használ föl. Olvasunk két fenevadról a 13. fejezetben. Mind a kettő, illetve az első fenevad, az főleg Dániel könyvéhez visz vissza bennünket. Ugye egy vallási természetű hatalomról olvasunk, a földből, illetve a vízből jön elő, bocsánat, ez a vízből, a második jön elő a földből. Ugye a vizek mit jelképeznek? A víz népeket, ugye, hát Petőfi is így ír, ugye, hogy feltámadt a népek tengere, ez egy ősi szimbólum a víz ilyen téren, és ez is innen jön ki. Dániel könyvéből használja föl a képeket János, amikor a különböző állatok testrészeiből épül föl ez a fenevad, és ott Dániel könyvében az emberi birodalmakról beszél Dániel. Tehát mindegyikből egy kicsi. Az emberi birodalmak lényegében összekombinálódnak, és mindegyiket felhasználja. Ez az egyik eszköze. A másik egy földből följevő fenevad, amiről olvasunk itt a 13. fejezetben. Arról olvasunk, hogy ez utóbbi kényszeríteni fogja a föld lakosait az előbbinek az imádására. Lényegében ez a kép arra utal, hogy állami polgári törvényekkel fogják majd kötelezővé tenni az egyházi rendelkezéseket, és így próbálják ellehetetleníteni majd azokat, akik másképp gondolkodnak, akik a Biblia elveihez akarnak hűségesek maradni. A 13. fejezet után, hát és elérkezünk lassan a három angyalhoz, a 13. fejezet után pedig látunk egy másik sereget, a 14. fejezetben megjelenik az ellenpólusa, a sárkány, nyal szembenállók, a bárány és a kísérőinek a csapata, akik a Sion hegyén vannak, akik nem szennyezték be magukat. Ugye idegen istenekkel követték a bárányt, áronvétettek meg, szájukban nem találtatott álnokság, és ők azok, akik éneklik a győztesek énekét. Ez a két sereg, és ez a két tábor, aki megjelenik itt a Jelenések könyvében, amiről beszéltünk már a hét gyülekezet kapcsán is, hogy egyre jobban ketté válik az emberiség, két csoportra fog válni. Egyrészt azok, akik eltérnek az Isten törvényétől, rendelkezéseitől, és azok, akik pedig hűségesek maradnak mindvégig, mind halálig. Ugye az egyik csoport a fenevadat imádja, hamis és látszat kereszténység, amiről beszéltünk, egy olyan kereszténység, mint például a szárdiszi is, hogy másnak látszik, mint ami valójában, és van a másik csapat, akik pedig az Istent imádják, és hozzá ragaszkodnak, az ő törvényéhez ragaszkodnak. És ebben a látomás sorban jelenik meg három angyal. És így kezdjük el akkor az első angyalnak az üzenetét egy picit boncolgatni. Ugye így kezdődik a 6. vers, ekkor láttam egy másik angyalt repülni az ég közepén. Ugye János azt mondja, egy másik angyal, nem az, hogy egy angyal, hiszen, ahogy említettem is, ez egy látomás sorozatnak a része. A 4. fejezettől indulva több angyal is megjelent már, ugye a trombitáló angyalok, a pecsétek, amikor vannak, ott is vannak angyalok. Na de azt mondja János, itt most van egy másik angyal, és ez a másik angyal, ez kitűnik a többi közül, mert ez az ég közepén repül. Na most, ha elkezdjük vizsgálni majd, hogy mi ennek az angyalnak az üzenete, mi a hivatás ennek az angyalnak, akkor látni fogjuk, hogy itt nem egy mennyei lényről fogunk olvasni. Ugye maga az angelos szó, a görög szó, ez nem csak a mennyei lény, mint angyalt, mint mennyei lényt jelenti, hanem küldött, követ, értelme is van. És ha megnézzük, ugye itt az lesz majd a feladata ennek az angyalnak, az ég közepén megjelenő angyalnak, hogy hirdesse az örökkévaló evangéliumot a föld minden lakosának. Na most, kire bízta Isten az evangéliumnak a munkáját? Az evangélium hirdetését. Mennyei angyalra? Vagy emberekre? Én úgy elgondolkozok, hogy hát lehet, hogy jobb lett volna, ha angyalokra bízza az Isten, nem? Akkor biztos, hogy jobban elmondják az angyalok, mert hát ők azért mégis tökéletesebbek, mint mi, bűnbe esett emberek. Sokkal jobban tudnák képviselni, főleg az ég közepén itt most elmenne egy angyal. Mondjuk, hogy mennyire hinnénk nekik, ez egy más kérdés. Mert lehet, hogy akármilyen angyal jöhetne, aki nem akar hinni, az lehet, hogy megmagyarázná, ez is mese, kitaláció, ez valami illúzió, valami mutatvány, hát ez nem igaz. Tehát az az ember, aki nem akarna hinni, angyal is jöhetne, annak se hinne. De mivel itt, tehát az örökkévaló evangéliumot kell ennek az angyaloknak, ezeknek az angyaloknak hirdetni, egyértelmű, hogy itt az angelos szó nem mennyei lényt fog takarni, hanem azoknak a csapatát, az egyházat, és azon belül is a maradékot, az Isten hűségeseit, akiknek az utolsó figyelmeztetést kell tolmácsolni az emberek számára. És tehát ez így, ilyen értelemben az egyházról fogunk beszélni. Azt olvastuk, hogy az ég közepén jelent meg ez az angyal. A Bibliában mindig jelentősége van, minden apró részletnek egyébként az ilyen prófétai látomásoknál. Ha Dániel könyvét említettem meg az imént, ugye Dániel könyvében például ott az állatokkal, amikor be van mutatva a különböző birodalmak, hogy hogyan jönnek egymás után, ott is látjuk, hogy az egyik állat keletről jön, délfele öklel, északfele öklel, stb. És itt is az irányoknak Dániel könyvében mind jelentősége van. Tehát ez nem csak úgy beírta Dániel, hogy hát legyen észak, legyen ez, legyen az. Jelentősége van az égtájaknak. Itt is nagyon fontos jelentősége, hogy az ég közepén jelenik meg. Mit akar ebben kihangsúlyozni? Ha valami az ég közepén van, akkor az egy olyan dolog, ami nem valami titokba, valahol ott a föld felszínén, ami hát valaki lát, valaki nem, valamelyik sarokba, valamelyik szegletén van valahol, az ég közepén. Tehát ez egy olyan üzenet, egy olyan módon történik meg, hogy mindenki hallani, mindenki látni fogja ezt az üzenetet, tehát nem titokban történnek a dolgok. Na hát mit csinál ez az ég közepén megjelenő angyal? Azt olvassuk, hogy nála van az örök evangélium, hogy hirdesse az evangéliumot a föld lakóinak, minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek hangos szóval. Itt álljunk meg, és aztán majd olvasom tovább is. Az örökkévaló evangélium. A jelenések könyve használja egyedül ezt a kifejezést, hogy örökkévaló evangélium. Az új szövetségben megjelenik még Krisztus evangéliumaként, megjelenik még Isten országának evangéliumaként az evangélium kifejezést, tehát ilyen szókapcsolattal, de örökkévaló evangéliumként a jelenések könyve használja az evangélium szókapcsolatot, de ugyanarról beszélünk. Ugyanaz az evangélium, mert hány evangélium van? Van-e 50 evangélium? Pál beszél róla, egy evangélium van, és ez az egy evangélium, ez az, hogy az embernek, a bűnbe esett embernek van lehetőség az örök életre, mégpedig kiáltal, a megváltás által, Jézus Krisztus által van lehetőségünk az örök életre. Aki hiszen ő benne, az nem fog elveszni, hanem örök élete lesz. Jézus is, amikor itt van, beszél arról, hogy ez az evangélium, a jó hír, ez hirdettetni fog az egész világon mindenütt. A Máté evangélium a 24. fejezete a végidőről szóló proféciája Jézusnak, beszél jelekről. Milyen jelekről beszél? Háborúk, éhínség, hogy? Járványok, a szeretet meghidegül sokakba, az emberek elárulják egymást, sok ilyen. És mit mond erre Jézus? Meg ne rémüljetek, ennek meg kell lenni, de ez még nem a vég, mert a vég mikor jön el? Az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik az egész világon bizonyságul minden népnek. Ugye itt ez az angyal mit hirdet? Az örökkévaló evangéliumot minden népnek, és ez az utolsó felhívás, nem véletlen, és Jézus azt mondja, és akkor eljön a vég, amikor minden embernek ott lesz a lehetőség, hogy hallja és döntsön, hogy mit csinál ezzel az evangéliummal. Tudjuk azt, hogy, és erről beszéltünk már a hét gyülekezet kapcsán is, amikor az evangélium megszólal, sajnos jön a sátán, és megpróbálja meghamisítani az evangéliumot, vagy hát bizonyos tetszetős meséket gyártani, amivel szeretni az embereket eltéríteni az igaz evangéliumtól, hogy az egészséges tudományt nem szenvedik el, lesz idő, mondja Pál, és saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És ha megnézzük, ugye, tehát itt a végidőről beszél, hát mi az, amivel az emberek többsége ma foglalkozik? Az evangélium, a szentírás kutatása, vagy pedig hát minden egyéb, minden más. Sajnos az evangélium fogadtatását a sátán megpróbálja befolyásolni. Azt olvassuk, hogy nagy szóval hirdeti ez az angyal, fennszóval hirdeti ez az angyal, és mindenkinek hirdeti. Eszünkbe kell, hogy jusson, amikor Jézus a tanítványokra bízza az evangélium hirdetésének az üzenetét, ugye a misszió parancs, Máté evangélium a 28. fejezetében, itt is kihangsúlyozza Jézus, hogy azért tegyetek tanítványá kiket? Csak a zsidókat? Szamáriaiakat is, azt mondja, minden népeket, minden népnek. Emlékszünk? Máté 24-ben is ez volt megírva, hogy minden nép kell, hogy hallja az örökkévaló evangéliumot, Isten országának az evangéliumát, bizonyságunk minden népnek hirdetik, és akkor jön el a vég. Ez az angyal is kinek hirdeti? Minden ágazatnak, nyelvnek és népnek hirdeti az evangéliumot. Tehát ezek összecsengnek. És egyébként ugye mi az, amit kiemel Jézus itt is, hogy mit kell megtanítani? Ugye tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Megint az Isten parancsolatai kép előjön, mint a Jelenések könyvében. Tehát ennél az angyalnál, ahogy olvastuk, ott volt az örökkévaló evangélium, hirdetni kellett a föld lakosainak, minden nemzetnek, ágazatnak hangos szóval. És mit hirdetett? Féljétek az Istent, és adjatok neki tiszteletet, mert eljött ítéletének órája. Tehát megint melyik időre utal? Hát pont ez az utolsó felhívás. Eljött ítéletének órája, és imádjátok őt, aki az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait alkotta. Féljétek az Istent. Hát... hogy van ez? Hát nekünk félni kell az Istentől? Ez a kifejezés ma azt hiszem egy kicsit olyan pejoratív jellegű, a negatív érzéseket kelt az emberben. Hát azt beszéljük, hogy evangélium, jó hír. Na de hát akkor most félelem? ez akkor valahogy így szembe van egymással. Ha megnézzük, az Isten félelem a Szentírásban, hát többször megjelenik, az Ószövetség rengetegszer használja. Ez nem egy rettegés. Nem egy rettegésről tesz tanúbizonyságot, hanem az, hogy én tisztelem az Istent, hogy én figyelembe veszem azt, amit ő kér, amit ő mond. Tehát ez egy ilyenfajta félelem. Félelem, ugye azért mondom, hogy ma már más a szónak is a jelentése, ugyanennek a szónak a jelentése. Azt mondja a Zsoltárok, 111. Zsoltár, így mondja, a bölcsesség kezdet az Úrnak félelme, jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. És aztán kiemeltem egy ellenpéldát, Jeremiás, amikor beszél a népről, akik elhagyták Istennek a kívánalmait, azt mondja, nem alázták meg magukat minden mai napig se, és nem féltek, sem az én törvényem szerint nem jártak, sem az én parancsolataim szerint. Tehát magyarul nem tisztelték az Istent, lehet, hogy a szájukkal igen, valamilyen szinten, mert Jeremiásnál olvasunk arról is, hogy amikor jön a veszély, akkor az Úr temploma arra hivatkoznak, hogy hát mégis majd itt van nálunk az Isten temploma, majd az megvéd bennünket. Csak hogy ők nem tettek semmi lépést az Isten felé. Mi módon várják el? Arról is olvasunk, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ugye mit jelent ez a dicsőítés? Dicsőség adás az Istennek. Lényegében az Isten félelem, a tiszteletnek a következménye az, hogy ő dicsőítem. Na de ne gondoljunk arra, hogy ez a dicsőítés, ugye ez majd ilyen, főleg az evangéliumi keresztény közösségekben használatos kifejezés, amikor ilyen dicsőítő énekekről esik szó. Az Isten dicsőítés a bibliai fogalomtárban nem csak az éneklésben fejeződik ki, nem is csak az Isten tiszteleten fejeződik ki, hanem az élet minden területét át kell, hogy hassa. Pál apostol beszél arról, ugye a korintusi levélben több helyen, hogy Isten megváltott bennünket, az ő szent lélekének vagyunk a temploma, nem a magunkéi vagyunk, és azt mondja, áron vétettetek meg, és dicsőítsétek az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istené. Aztán mond olyat is, hogy akár esztek, akár isztok, akármit tesztek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek. Tehát minden egyes tettünk, mozdulatunk, még a hétköznapi munkánk is, tehát avval is Istent kell dicsőíteni, nem saját magunkat, nem saját magamat kell fölmagasztalni, majd következő angyal üzeneténél látni fogjuk, hogy ugye Babilonról lesz szó, hogy Babilonnak pont ez volt az egyik bűne, hogy nem az alázat és a szelídség volt, ami megnyilvánult, hanem pont az önfelmagasztalás az, ami juttatja oda, ahova majd juttatja. Dicsőítsétek az Istent, ugye ez volt tehát a következő, és el kell mondani, hogy a dicsőítés és az engedelmesség mindig kéz a kézben jár, itt a Jelenések könyvében is. A 14. fejezetben, ha majd tovább megyünk, és látni fogjuk a hűségeseknek a tulajdonságait, itt is ki van emelve ez, ugye azt mondja, itt van a szenteknek a békességes tűrése, itt akik, mi az, ami megnyílt ott a 11. fejezetben? Az Isten temploma, és mi látszott ott meg? Ugye a Isten szövetségének ládája, amiben mi van benne, az Isten parancsolatai, és mi jellemzi azokat, akik szentek? Nem, hogy széttörik a 10 parancsolatot, nem, hogy félre dobják az Isten törvényét, hanem akik megtartják az Isten parancsolatét és a Jézusi hitet. Tehát ez jellemzi azokat, akik hűségesek. A dicsőítés, az Isten félelem, az engedelmesség kéz a kézben járnak. És arról olvasunk, így mondja tovább, ugye, hogy imádjátok azt, imádjátok őt, aki az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait alkotta. Tudjuk azt, hogy János az Ószövetségből meríti a képeit a Jelenések könyvében. Beszéltünk arról is, hogy egyetlen egy darab szó szerinti idézet nincs a Jelenések könyvében az Ószövetségből. Mégis ez az egy rész, ez egy olyan rész, egy olyan mondat, ami majdhogy nem szó szerinti megjelenése, melyik részének az Ószövetségnek, pont a 10 parancsolatból emel ki egy részt ide, hogy kit kell imádni. Imádjátok, nem akárkit kell imádni, hanem kit kell imádni. A Teremtő Istent, ugye a szombat parancsába, ott van benne a 10 parancsolatban az, hogy 6 napon teremti az Úr eget, földet, tengert, mindent. Aki teremtette eget, földet, tengert, vizek forrásait. Tehát majd, hogy nem szó szerint visszaköszön, kit kell imádni? A Teremtő Istent. Ugye ezt olvashatjuk a 10 parancsolatban is. Tehát ezt az Istent kell imádni, és erre, ennek az imádatára szólít fel ez az első angyal. Miért olyan fontos az, hogy kit imádunk? Arról olvasunk, így mondja az angyal, mert eljött az ő ítéletének órája. Az itt szereplő görög szó, ez a krízis, ugye ebből jön, ez nem az ítéletnek a végrehajtását jelenti, hanem egy folyamatra utal. Ugye maga a végrehajtásnak a szava, az egy másik görög szó, ugyanaz a gyök, de az kríma, ez később jelentkezik a Jelenések könyvében. Ugye az ítéletnek földi bíróságot, ha nézzük, akkor is több fázisa van, több folyamatra osztható. Hát mi az, amivel kezdődik például egy ítélet meghozatala, vagy egy ítélet, ítélkezés? Hát először is, ha van egy kiperelbe a másikat, nem vagyok jártas szerencsére, ugye alperes, felperes, na mindegy, szóval valaki benyújt a másik ellen valamit, és mit csinál a nyomozó hatóság? Hát nem rögtön hoznak egy ítéletet, és azt mondják, hogy hát persze, ha beperelték, akkor biztos bűnös, hanem először is van egy nyomozati szakasz, egy vizsgálati szakasz. Ez is az ítélethez hozzátartozik, egy vizsgálati ítélet, úgymond, egy nyomozati szakasza van az ítéletnek. És begyűjtik a bizonyítékokat, meghallgatják a tanúkat, stb. Majd pedig a bíró mit csinál? Mérlegeli a különböző bizonyítékok alapján mérlegel, és hoz egy döntést. De még itt se az ítélet utolsó fázisáról beszélhetünk, mert ezt a döntést utána kihirdeti, majd pedig még mindig nincs vége, mert még ezután jön majd, hogy végre is kell hajtani. Tehát több fázisa van itt a földi életben is, több fázisra mondható maga az ítélet, az ítélkezés, és ezt látjuk a Jelenések könyvében is, az egész Bibliában is. Hogy amikor erről beszél ez az angyal, hogy eljött az ő ítéletének órája, itt még nem arról van szó, hogy már a végrehajtás történik meg, hanem miért kell nekünk komolyan venni ezt az üzenetet? Mert most a vizsgálat folyik. És ha ez lezárul, mert hamarosan lezárul, akkor bizony eldől minden élőnek a sorsa. A mi sorsunk is eldől. És onnantól fogva már nem lehet hozzátenni, meg elvenni, még egy bizonyítékot gyártani. Ha már begyűjtöttek az összes bizonyítékot, onnantól fogva az ügy el van döntve. Tehát ez az, amiért sürgető ennek az angyalnak az üzenete. Egyébként, ha idézhetek az Ószövetségű Prédikátor könyvéből, ahol szintén megjelenik az ítélet képe, Salamon, ugye a Prédikátor könyvében, amit az élete végén ír, mint egy összegzés, mint egy testamentum, saját életének a visszatekintése, leírja azt, hogy hát ugye bármit megtehettem, akármit láttam, bármit akartam, megtettem, és mindenre mit mondott ugye Salamon? Ugye latinul úgy hangzik, hogy vanitatum vanitas, hiába valóságok, ezt láttam, mert egynek van csak értelme, ahogy a könyvet be is fejezi, a dolognak a summája ez, mondja ő, mit csináljál? Mintha az angyal üzenetét hallanánk vissza, nem? Jelenések könyvének az első angyalát. Istent féljed, már megint a parancsolatok, ugye? Úgy látszik, ez egy fontos dolog. az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Mindennyiunknak meg kell jelenni az Isten ítélő szék előtt, mondja Pál is, és lehetne hozni rengeteg Biblia szöveget, ami ugyanerről beszél. Mindannyiunknak oda kell állni, és egyszer szint kell vallani. Mit csináltam én az életben? A lehetőségekkel, amiket kaptam a Jóistentől, az adottságaimmal, az ajándékaimmal. Mire használtam föl? Szolgáltam-e másoknak, vagy csak élveztem, és kihasználtam még másoknak az ajándékait is? Egyszer számot kell adni ezekről a dolgokról. Ítélet? Hát megint fölteszem a kérdést. Evangélium és ítélet. Na, hogy jön össze ez a kettő? Meglátunk egy ilyen képet. Ki az, aki ott szeret állni a bíró előtt? Állt már valaki a bíró előtt, bíróság előtt? Vannak, akik azért álltak. Jó dolog ott állni egy bíróságon a bíró előtt? Én is voltam már beidézve ilyen közlekedési balesetnél tanúként, de hát megmondom őszintén, az se egy kellemes dolog, hiszen ott elmondták, hogy tudja, hogy ha csak az igazat mondja, amit látott, csak azt, hogy semmi más nem, mert hamis tanúzást, a törvény büntetés, mondom, jó van, így magamban, hát az ember tényleg úgy összerezzen. Hát mi ebbe a jó hír? Mi az ítéletbe a jó hír? Mi az ítéletben jó hír? Ha visszalapoznánk a Jelenések könyvében, a 6. fejezetben látjuk azt, hogy a mártírok egy kérdést intéznek az Istenhez, és azt mondják, hogy az oltár alatt lévő lelkekként vannak bemutatva, ábrázolva, hogy meddig nem ítélsz? Meddig nem ítélsz, Uram? Ők várják már az ítéletnek a kimondását. Miért? Hát aki tudja azt, hogy tiszta, hogy ártatlan, hát az nem fél az ítélettől. Itt félni valója egy valakinek van csak az ítéletnél. Akinek valami vaj van a füle mögött, így van, ugye? Hát nézzük meg a földi életben, és azok mindig próbálják halaszgatni, hogy jaj, még tolni, húzni, még ne szülessen ítélet, még ne mondják ki, még föllebezzük, még az úgy, még hátha, minél inkább húzni, halasztani. Aki tudja, hogy igaza van, az azt mondja, hogy na, gyerünk, én tudom, hogy ártatlan vagyok, nekem nincs félnivaló. Az ítéletben mi az evangélium? Hát igen, azoknak, akiknek az Isten törvénye ellen szánt szándékkal tesznek, és nem akarnak erről tudomást venni, hát valószínű azok nem várják az ítéletnek a végrehajtását, meg a jövetelét, kimondását, bármit. Ők ezt szeretnék elhalasztani. De ami jó hír van az ítéletnél? Ki az, aki ítél? Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. És ez örömhír. Mindannyiunk számára, minden hívő számára. Jézus azt mondja János evangélium 5. fejezetében, az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Annak a fiúnak, aki hogyan viszonyul hozzánk? Bűnös emberekhez? Csak akkor szeret, ha mi is szeretjük. Csak akkor segít bennünket, ha jók vagyunk. Hallottam már gyülekezeti szinten is, hogy édesanyja azt mondta a gyermekének, ha nem viselkedsz jól, az Úr Jézus nem szeret. Tényleg így van? Én azt olvasom a Bibliába, hogy ő előbb szeretett bennünket. Mikor még bűnösök voltunk, meghalt értünk, mondja a római levélben Pál. Nem a szeretet, ez az agapé szeretet, a szeretet himnuszába, és nem feltételekre épül. Hogy ha te ezt teszed, azt teszed, na majd akkor szeretlek. Az igazi szeretet nem azért szeret, mert hanem szeret, mert szeret, kész. Ennyi. milyen dolog így odaállni az ítélethez, és így tekinteni erre az ítéletre. Ha egy olyas valaki hozza az ítéletet az én ügyembe, aki végtelenül szeret engem. Hát én azt hiszem, ez egy örömhír, nem? Számunkra hívőknek. Mert mi benne hiszünk. Mi benne remélünk. Tőle várjuk a segítséget. Nekünk nem kell félni akkor az ítélettől. Jézus az, aki igazán tudja azt, hogy mi lakik az emberben. Nem mi emberek döntjük el, hogy ki az, aki bekerül az Isten országába, és ki az, aki nem. Ki az, aki Jézushoz tartozik, ki az, aki nem. Jézus dönti el. És azt hiszem, ez megint egy jó hír az ítéletben. Mi hogyan döntöttünk volna például Máriának az esetében, aki Jézus lábát mosta, ugye a könnyeivel, öntözte a könnyeivel és a hajával törölte. Mit mondott Simon, a farizeus, akinek a házába történt ez? Ó, ha tudná, hogy milyen asszony ez, milyen bűnös asszony, akkor nem engedné. És Jézus tudta vajon, hogy milyen az az asszony? Csak hogy ő valami olyasmit is látott, amit a Simon nem látott soha. Zákeus, ugye akinek a házába bement Jézus, és vendégül azt mondja, ma nálad kell megszállnom. Amikor az emberek látták és hallották ezt a mondatot, mit mondtak? A bűnös emberhez megy be. Jézus nem látta, hogy bűnös. Csak hogy ő látott benne valami olyat, amit az emberek nem láttak. Hogy mi van a szívébe? Idős ember létére fára mászik, hogy lássa Jézust. Mikor másztak és miért másztak utoljára fára? Mi az, ami önöknek annyit megérne, hogy nem érdekel, hogy ki mit mond, én fölmászok a fára, mert én látni akarom ezt a valamit. Azért szerintem nem semmi, amit ez az Zákeus tesz. Jézus ezt értékeli, ezt látja. Az emberek nem látják csak azt, hogy hát ez egy bűnös ember. Fára mászik, vagy nem mászik, mindegy. Bűnös, kész. Rásütöttük a bélyeget, kész. Milyen jó, hogy Jézus ítél, ugye? Hogy nem mi fogjuk kimondani, hogy te bemész, te nem mész be, te bemész, te nem mész. Nem mi válogatjuk. Ez egy jó hír szerintem. És hát Péterről pedig szintén ne is beszéljünk, mert hát mindannyian tudjuk, megtagadja Jézus, stb. Ugyanakkor, amikor ezt az angyali üzenetet nézzük, hát látjuk azt, hogy mindenkinek dönteni kell, hogy mit kezd ezzel az üzenettel. Minden egyes embernek el kell dönteni, hogy mit akar, amikor hallja ennek az üzenetnek az elhangzását. Csak egy ilyen kis párhuzamot hoztam ide, ugye a Jelenések könyve 14. fejezetében, amikor jön ez az angyal az örömhírrel, annak imádatára hívja föl a figyelmet, aki teremtette a földet, tengert, vizek forrásait, és ugyanakkor a 8. fejezetben, amikor ott van a hét trombitának az angyalai, és hozzák a csapásokat, ők is hozzák a csapásokat, de mire? Ugyanúgy a föld harmad részére, tenger harmad részére, vizek forrásainak a harmad részére. Tehát ezek a képek szintén párhuzamba állíthatók, de most nem a 8. fejezetet akarjuk tanulmányozni, de érdemes tehát összevetni ezeket a dolgokat. Amikor ez az üzenet elhangzik, mindenki végig gondolhatja tehát, hogy kit követ. A megjelenő Antikrisztust, aki meg fog jelenni még inkább látható lesz. A következő angyal, a második angyal fog beszélni Babilonról. Jövő héten fogjuk tisztázni, hogy mi is ez a Babilon, kit szimbolizál, vagy kire utal. Tehát ezt követi az ember, vagy az ég közepén végigrepülő angyal felhívásának engedelmeskedik, és az igaz Istent imádja. Ugye a kulcskérdés az imádat. A hét kiselzsé gyülekezet esetében is beszéltem már nagyon sokat erről. Ott a hét kiselzsé gyülekezetnek is állandó problémája volt az, hogy a császár kultusz jellemző volt, és kulcskérdés volt, hogy a császároknak a szobrait, az ünnepeit, a stb. Tartják meg, vagy hűségesek az Istenhez. Ugye pogány szokásokat kövessenek azért, hogy túléljék gazdaságilag? Emlékszünk a céges bulikra, Tiatírába például, amikor beszéltünk erről, hogy akkor most kinek engedelmeskedjünk, megalkudjunk, leüljünk a medvével tárgyalni, emlékeznek a példára biztos. Vagy nem? Kit imádsz? Ugye ez egy olyan kérdés, ami állandóan visszatérő kérdés, és kulcskérdés az egész jelenések könyvében. Azt olvassuk a 13. fejezetben, akinek nincs beírva a neve az élet könyvébe, azok kit imádnak? A sárkányt és a fenevadat. Így olvassuk ott a 13. fejezetben. Életkönyve, ez szintén megjelent már a hét kisázsi gyülekezetnél, ugye? Ez egy ígéret volt, hogy akik győznek, azok be lesznek írva. Magukra fogják venni, tehát az imádat kapcsán magukra fogják majd venni a fenevadnak a felségjelét, erről majd a harmadik angyal fog nekünk beszélni, hogy mi ez a felségjel, hova kerül ez a felségjel. Fenevadnak van egy bélyege. Hozzáteszem, Istennek is itt van egy pecsétje a jelenések könyvébe, a 7. fejezetbe tűnik fel, hogy mielőtt minden véget ér, az Isten is elpecsételi az övéit. A sátán pedig egy hamis ilyen pecsételést fog végezni, hogy ez megint micsoda, 2 hét múlva fogunk erről beszélni. Isten gyermekei nem a sátánt imádják, hanem Jézus Krisztust, a Teremtőt imádják, függetlenül attól, hogy üldözés érje őket, vagy sem, nem ezzel törődnek. Mi az, amire az első angyal fölhívja ma a figyelmünket? Milyen időben élünk? Szerintem ez az egy nagyon fontos dolog. Hogy gondolkozzunk el azon, milyen időben élünk. Ha szétnézünk a világban, ha megnézzük-e világ eseményének a jeleit, amit Jézus úgy prognosztizál, hogy amiknek meg kell lenni, mennyi háborúra kell még várni? Még nem volt elég. Járványok, földrengések, szeretet meghidegülés, árulások, stb. Mennyire kell várni? Az evangélium hirdettetik? Hát elmondhatjuk, hogy hirdettetik azért. A világ nagy részén az evangélium most már hallható, internet, stb. Minden tekintetben hozzáférhető. Ennyire elérhető az evangélium szerintem soha nem volt, mint ma. Egy gomnyomással. Telefonjainkon, bármilyen készüléken, ott van, magunkkal vihetjük. Visszamennénk 100 évvel ezelőttre, hány embernek volt Bibliája? Ma hánynak van Bibliája? Minden háztartásban ma már ott van a Biblia. A kérdés az, hogy mit csinálunk persze vele? Mit teszünk ezzel a felkínált lehetőséggel? Az ítélet idejében élünk. Én azt kívánom, hogy használjuk ki ezt az időt, használjuk ki bölcsen az időt, a vizsgálati ítéletnek az idejét, és vegyük komolyan ezt a felhívást. Jézus azt mondja János evangélium 5. fejezetében, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete, és ez nagyon fontos szó, nem azt mondja, hogy hát lehet, hogy örök életet fog kapni, talán, azt mondja, annak van, mert Isten garantálja. Nem mi emberek, nem én garantálom magamnak, nem én vívom ki magamnak, hanem Jézus Krisztus mindent megtett azért, hogy nekem örök életem legyen. És ez az örök élet van azoknak, akik elhiszik és elfogadják. És mit mond? Örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment halálból az életbe. Vagyis az ítélet ránk vonatkozni fog valamilyen szempontból. Kell végrehajtani bármit is az ítéletből rajtunk, akik elhisszük, hogy Jézus a megváltó? Azt olvasuk, nem. Mert Jézusnak az igaz életét kapjuk meg cserébe. Hát én kívánom, hogy ez jellemezzen bennünket, És én szeretnék ezért imádkozni ezen a mai estén is, ahogy szoktunk. Örök Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy láthatjuk itt a jelenések könyvében ezt az első angyalt, aki az ég közepén repül, és fennszóval hirdeti az utolsó felhívó üzenetet ennek a világnak, amit most mi is hallhattunk, hogy vegyük komolyabban azt a bibliai tanítást, amit nekünk adsz, hogy gondolkodjunk el azon, hogy milyen időben élünk, mivel töltjük a napjainkat, mire használjuk föl a mi életünknek a perceit, adottságainkat, képességeinket. Köszönjük azt, hogy ez az angyal, ez bennünket is jelképez, hogy nekünk is kell hirdetni ilyen hangos szóval. Kérünk, légy ebben segítségünk, hogy a mi életünkkel, viselkedésünkkel tudjuk elmondani mindenkinek azt, hogy mi hozzád tartozunk, mi beléd kapaszkodunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy te örök életet adtál nekünk, és mi szeretnénk azt, hogy ez ne csak a miénk legyen, hanem másoké is, hogy mások is hallhassák, elfogadhassák ezt az evangéliumot. Kérünk, segíts, hogy így adhassuk tovább mindannyian. Amen. Jövő héten a második angyalnak az üzenetét fogjuk tanulmányozni, ami egy rövidebb üzenet, de annál velősebb lesz. Az első angyal üzeneteit Isten ítéletének a képe, az örökkévaló evangéliumnak a képe, szerintem ez még úgy, ahogy több helyen elhangzik, és sok keresztény felekezetben prédikálnak is róla, de a jövő heti üzenetben már nem vagyok biztos, hogy ennyire elhangzik, hogy leomlott Babilon. Nem tudom, hogy ki hallott ilyenről prédikációt a templomban. Erről nem biztos, hogy szoktunk annyira beszélni. Na hát ez lesz a jövő hétnek a témája, úgyhogy mindenkit hívunk és várunk erre is. Köszönöm a figyelmet!